A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünknek megáldása, ige hallgatásunknak megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek ígéjét. Ugyaniképpen ezt olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének első versétől a tizedik versig, valamint a negyedik rész első versétől a 22. versig. A fent megnevezett hosszabb igeszakaszokat alázatos szívvel leülve hallgassuk. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomban, abba a kapuba, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor azt meglátta, hogy Péter és János be akarnak menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és ezt mondta: nézz ránk! Az felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Urat, felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Amíg beszéltek a néphez, tudnélik az apostolok, eléjük álltak a papok, a templomőrség panasnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének, az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a többi főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket: milyen hatalommal és kinek a nevében tettétek ezt ti? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg ez, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti az építők megvetettetek, amely szegelet kővé lett. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és fölfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanácskoztak egymás között: mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak annak a nevében egyetlen embernek sem. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt: igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Mert bizony több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyulás csodája történt. Értek, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, mindazért a jó téteményért, amelyet te az emberiségért, az emberi nemzetségért elvégeztél, Szent Fiad Jézus Krisztus által. És köszönjük azt is, hogy általa megígértetted, és az ő szavára elküldötted hozzánk a megelevenítő és újjászülő szent lelket. Urunk, te látod azt, hogy a mi életünk bizony sokkal inkább hasonlít ahhoz a tanítványi léthez, amely a mennybe menetel és a pünkösd közötti 10 napra volt jellemző. Mert a magunk bűnéből és a magunk hibájából, kicsinhitűségünkből és hitetlenségünkből mi magunk sokszor úgy érezzük, hogy árvák vagyunk, mennyei erő nélkül. Mi azért könyörgünk most hozzád ezen az ünnepen, hogy tedd egészen nyilvánvalóvá azt, hogy te közöttünk vagy, hogy bennünk vagy, hogy mi egymással egyek vagyunk, hogy mi a mennyei atyának gyermekei, a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak örökös társai vagyunk, és a Szentlélek által üdvösségben, örök életben reménykedhetünk. Úrunk, szólj hozzánk, vágyjuk, szomjúhozzuk a te szódat. Ámen. Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni közöttetek, megírva található a Lukács írása szerint való evangélium 12. részében, a 8. és 9., valamint a 11. és 12. versekben a következőképpen. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Amikor tehát a zsinagógákba visznek titeket, a hatóságok és a felsőbbségek elé, ne töprengjetek, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanatok. Nem tudom, ki az közületek, aki hálát adott azért ezen a mai reggelen, hogy milyen szemléletes tette Isten a pünkösdi evangéliumot. Amiről azt mondja az ige, hogy úgy érkezett el, úgy töltetett ki a Szentlélek Isten, mint a szélzúgás, mint valami szélroham. A mai igénkben arról hallunk, és azt tudjuk az ige kijelentésében, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor a maga búcsú beszédeit mondja, amikor előre mutatva arról az időről beszél, amikor már nem lesz jelen a tanítványok között, amikor majd a ma megígért másik pártfogó, a Szentlélek Isten lesz majd velük, akkor azt mondja el, hogy mi mindenre számíthatnak az övéi. Miközben még a tanítványokat az érdekli, hogy az ő eljövendő dicsőségében kinek milyen tisztsége lesz, ki hogyan és miért, milyen mértékben részesül majd a tisztességből és az eljövendő dicsőségből, aközben kell ezeket a szavakat elmondania. Jézus tudja azt előre, hogy az ő keresztjének az árnyéka majd rávetül az ő híveire is. Tudja azt is, hogy ugyanazok előtt kell majd nekik is megállniuk, akik előtt neki meg kellett állnia. És tudja azt is, hogy bizony némelyekre közülük ugyanaz a sors és ugyanaz az ítélet vár, ami őre elvárt. Őt is el akarták némítani, és arra törekszenek majd, hogy az övéit is elnémítsák. És ahogyan vele törvénykeztek, velük is ezt teszik majd. Ami Péterrel és Jánossal történt, a felolvasott hosszabb igeszakaszban, arról senki sem mondhatja azt, hogy Jézus nem szólt előre. Senkit sem érhetett meglepetésként az, ami rájuk következik. Ezzel pünkösdi ünnepen hadd kérdezzem meg tőle, testvérem, hogy vajon téged valami hasonló próbatétel meglepetésként érne? Van-e egyáltalán olyan alkalom a te életedben, amikor adódik egy ilyen hitvallási helyzet, egy ilyen bizonyságtevési lehetőség, te még azt is tudhatod, hogy a te hitedért nem fognak törvény elé állítani, de meg kell kérdeznem, hogy vajon adódik-e egyáltalán a te életedben lehetőség arra, hogy te bizonyságot teszel Jézus Krisztusról. Tudjátok, a nagy tanácsnak a tagjai, akik halálra ítélték a mi Úrunkat Jézus Krisztust, akik nagypénteken keresztre feszítették, azok úgy gondolták akkor, hogy ennek a hitetőnek, ennek a lázítónak, ennek az álmesriásnak az ügye egyszer és mindenkorra befejeztetett. Ez el van rendezve. És bizony pünköstől kezdődően egyszerre lángra gyúl minden. Jézus Krisztus nevével tele van Jeruzsálem. Mindenki hall arról, amit az apostolok az ő nevében véghez visznek. Hallják a pünkösd ünnepi igehirdetését Péternek. Hallják azokat a bizonyságtételeket, amelyeket a Szentlélek által mondanak, sőt, nagyobb dolgok történnek, az apostolok Jézus nevében csodákat tesznek. És így lesz igazzá az, hogy bizony jelek nélkül talán erőtelen lehetne a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, de nem ez történik. Isten megpecsételi a szavakat jelekkel is. A nagy tanács számára minden a visszájára fordul. Jézus nevét el akarták tüntetni, kiiktatni az emberi emlékezetből. Ehelyett egyre több azoknak a száma. Pünköskor 3000, aki az ő nevében megkeresztelkedik. Mire ez a gyógyítás történik, néhány napra rá már 5000 azoknak a száma, akik ajkukra veszik bizonyságtételként Jézus Krisztus nevét. Őt el akarták jelentékteleníteni. Azokat, akik az ő követői voltak, végképp elnémítani. És ehelyett minden a visszájára fordul. Egyre több a tanítvány. Egyre több a bizonyságtévő, és Jézus Krisztus neve nem, hogy feledésbe merülne, de egyre nagyobb, egyre dicsőségesebb. Minden egyes szava beteljesedni látszik, és az ő egész alakja egyre hatalmasabb. Jeruzsálem felfigyel mindarra, ami történik. Különösen nagy visszhangot kelt annak az embernek a meggyógyítása, akiről mindenki tudja, hogy 40 éve, születése óta sánta, és megkezdődik a harc, de a hivatalos vezetők valahogy nem érzékelik azt, hogy itt nem emberekkel folyik a küzdelem. És a mi szemünk láttára is annyi zajlik talán csak, hogy ott van egy 71 tagú nagy tanács, egy ítélkező testület, és előttük áll 3 ember. 2 apostol és egy meggyógyított sánta. Valójában azonban itt válik igazán nyilvánvalóvá az, hogy kiben, milyen lélek lakozik. Ezért a Szentlélek kitöltetésének ünnepén jó nekünk ennek a harcnak a mozzanataira figyelnünk, jó nekünk az első összecsapás eseményeiről, élményeiről beszélni és hallani a Szentléleknek a bizonyságtételét. Az első örömhír az, amit ez az ige velünk közöl, hogy a Szentlélek Isten az ige által gyógyít. És rögtön hadd tegyem ehhez hozzá azt, hogy ez így van ma is. Péter ige hirdetésének az alanya, a Szentlélek Úristen, ő gyógyítja meg a Jézus Krisztus nevében mondott igével a sánta embert ott a templom kapujában. Tudjátok, mindig nagy kísértése az a pünkösdi történet megértésének, vagy éppen a pünkösdi prédikációknak, hogy mi a tanítványokra figyelünk. Megdicsérjük őket, hogy micsoda bátorság kellett ahhoz, hogy ők kiálljanak, minden tettük milyen dicsőséges volt, milyen bátor bizonságtevők voltak, milyen kiváló igehirdetők. Ez a kísértés, hogy rájuk figyelünk. Ahelyett, akikre ők is mutatnak, akire egész bizonságtételükkel utalnak, tudnélik Jézus Krisztusra. Hadd mondjam azt, hogy a hasonló megpróbáltatásoknál, mint amiben az igéből hallunk, hogy egy ítélkező testület elé kell állniuk, nagyobb próbatétel az, amin először átesnek. Tudnélik, ez egy óriási kísértés mindazoknak az életében, akik Isten nevével az ajkukon állnak közösségek elé bizonságot tenni, ez a kísértés pedig a népszerűség. Péter és János azt tapasztalja meg, hogy a meggyógyított az nem távozik el, ott marad, és az ige azt mondja, hogy ragaszkodott hozzájuk. Sőt, az egész álmélkodó tömeg, amely ennek a szent tanúja, az köréjük sereglik. Hirtelen az apostolok középpontba kerülnek. Ma úgy mondanánk, hogy reflektorfénybe kerülnek. És ez a kísértés azóta is megáll minden egyes igehirdetőnek és bizonságtevőnek az életében, hogy az a gondolat jut eszébe, hogy hát önmagamért szeretnek, önmagam erejéből csak erre hagyatkozva cselekszem mindezt, a megtérések, a hálaadások engem dicsőítenek. Mindig kísértés elhinni azt, hogy mi önmagunkban állunk a középpontban. Kísértés, hogy tetszelegünk a sikerben. Elhinni azt, hogy önmagunkban vagyunk erősek, hogy elfeledkezzünk erőnk igazi forrásáról. Van egy hasonló történet a Cselekedetek könyvében, amikor Lisztrába, pogányok közé érkezik Pál apostol és Barnabás. És mivel Pál apostol a szóvivő, ő az, aki nagyon jól beszél görögül, és mivel ők is meggyógyítanak egy sántát, az a pogány tömeg áldozni akar nekik, mert azt gondolják, hogy Barnabás Zeus, Pál apostol pedig Hermész. És bizony ott is, ahogyan a felolvasott történetben az apostoloknak egyértelművé kell tenni azt, hogy kicsoda az, aki itt valójában cselekszik. Hogy kicsoda az, akinek a nevében ez a csoda megtörtént. Hogy rámutassanak Jézus Krisztusra és arra a Szentlélekre, aki ő dicsőíti, és róla tesz bizonyságot általuk. Hadd mondjam azt, hogy Péternek és Jánosnak a szolgálata nem a csodatétellel végződött, hanem ezzel a gyógyítással kezdődött csak igazán. A csoda ugyanis jel volt, amely túlmutatott önmagán, alkalmat készített arra, hogy bizonyságot tegyenek. Olyan volt ez, mint egy útjelző tábla, amely egyértelműen a cél felé mutatott, Jézus Krisztusra. Hadd mondjam azt, hogy Jézus Krisztus ma is talpra állít, ma is meggyógyít és újraindít. Jézus Krisztusnak a nevében, a Szentlélek Istennek a küldésével ma is lehet odaülni beteg ágyak mellé. És testvéreim, a mi beteg látogatóink nem a számon tartásnak a szükségességével, nem figyelmességből mennek a betegekhez, hanem a gyógyulásnak a reménységével. Jézus nevében járnak, a gyógyításnak a reményében. Hadd mondjam azt néhány szóban a sántával kapcsolatban, hogy ami rajta történt, az valóban jel volt. És hogyha valóban azok, akik ítélkeztek itt, egyáltalán saját szavaikra is emlékeztek volna, tudnélik, a farizeusok voltak azok, akik jelt kívántak Jézustól, azok megláthatták volna azt, hogy ez a gyógyítás is jel. Ahogyan ott áll ez az ember, élő tanúságtételként az apostolok mellett, az ugyanolyan jel, mint ahogyan a feltámasztott Lázár ott volt Jézus Krisztus mellett, és nagyon sokan ezért hittek. Hittek Jézus Krisztusnak, hittek Jézus Krisztusban, és ezért hisznek oly sokan. Az apostoli bizonyságtételnek is. Ez az ember nem olyan, mint a 10 leprásból az a 9, aki megfeledkezik a hálaadással, és már vissza sem megy az erőnek a forrásához, a gyógyulásnak a forrásához. Ez az ember nyitott és fogékony arra, amit tőlük nyer, tud túllátni azon, ami vele történt, tud túllátni azon, amit az apostolok mondanak, hogy ezüstünk és aranyunk nincsen. De amink van, azt neked adjuk. Tudjátok, ez a probléma akkor, amikor hozzánk nap mint nap jönnek és zörgetnek ott a hivatalban, idézőjelbe téve ezüstért és aranyért. Mert a legtöbbüknek a szemében az egyház az csak egy fejős tehén, és elnézést ezért a kifejezésért, de semmiféle nyitottságok nincsen az iránt, amit mi valóban adhatnánk. Semmiféle indítatásuk nincs arra, hogy jöjjenek, hogy hallgassák az igét, hogy esetleg elnyerjék Istennek az ajándékát. Nem erről van szó. És még annak sem adnak hitelt, amikor azt mondjuk, hogy ezüstünk és aranyunk nincsen. És ez szó szerint így van. Sőt, adott esetben feszítő vassal akarnak bebizonyosodni arról, hogy mi hazudunk. Ennek az embernek nem csak a gyógyulás adatik meg testi értelemben, hanem hirdetetik számára a bűnbánat és a megtérésnek az evangéliuma is. Mindig így teljes a gyógyulás. Az apostolok is pontosan úgy járnak el, ahogyan annak idején a mester. Nem csak testi gyógyulást ad, hanem ami ennél sokkal fontosabb, a lelki is. A bűnök bocsánata. Ez az igazi megkötözettség, amiből felszabadítanak. A testileg, lelkileg gyógyító ige szaporítja a gyülekezetet mindig a megtérőkkel. Második örömhír ennek a mai igének az, hogy a Szentlélek lehetőséget ad a bizonyságtételre. Nagyon ismerős ez a kép. Ahogyan összeül ítélkezni másnap az a testület, a nagy tanács, és ahogyan ott áll ez a három ember előttük. Néhány héttel ezelőtt, a pünkösdi esemény előtt, ez a testület ítélte halálra az ő mesterüket. És ez alkalommal is ugyanazoknak az eseményeknek a bekövetkezése fenyeget. És milyen döbbenetes dolog, a külső szemlélő számára az, hogy kitüntetésként élik meg a tanítványok, az apostolok ezt a lehetőséget. Hogy ugyanabban a helyzetben vannak, mint az ő mesterük. A csoda nem azért történt, hogy biztonságosabbá, hogy kényelmesebbé tegye számukra a szolgálatot. A Szentlélek Istennel való betöltekezés nem mentesít a kereszthordozás alól. Nem volt valami reménykeltő éjszaka mögöttük. Péteréket ugyanúgy felismerik, ahogyan felismerték nagycsütörtök este. Ez az a két tanítvány ugyanis, aki követni meri az ő mesterét. János az egyetlen, aki ott áll a keresztnél is. Péter az, aki követi mesterét a főpapnak az udvarába is. De micsoda változás, micsoda különbség a között a Péter között, aki ott van nagycsütörtökön, és a között a Simon Péter között, aki ott áll a nagy tanács előtt. Micsoda döbbenetes különbség. Akkor tagadott, most pedig bizonyságot tesz. Mennyire különlegesen igaz az ő számára az, amit Jézus Krisztus mond, hogyha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az Isten angyalai előtt. Ha pedig valaki megtagad az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Mi történt ezzel a Péterrel időközben? Csak annyi, hogy megtelt, betöltekezett, újjászületett a Szentlélek Isten kegyelméből. és a máskor, hogy baljóslatú, félelmetes hely, templommá lesz, olyan helyé, ahol Jézus Krisztus prédikáltatik, ahol nagy nevének dicsérete zeng. És igazzá lesz az az ígéret, amit Jézus Krisztus mond, hogy abban az órában, amikor titeket majd a zsinagógákba hurcolnak, amikor a törvénykezik, a hatalmasok elé állítanak, megadja majd néktek a lélek azt, hogy mit kell, hogy szóljatok. Péternek azt kell éreznie, hogy nincs egyedül. Sőt, ez az ige még inkább érezhető, hogy mennyire igaz, amikor kiderül, hogy ez az ember egy egyszerű, tanulatlan, az írásokban járatlan ember, egy egyszerű halász, és pontosan idézi a bölcseknek, az írástudóknak a 118. Zsoltárt, hogy Jézus Krisztus az a kő, akit ti, az építők, megvetettetek, de akit Isten szegeletkővé tett. A Szentlélek Isten ugyanis el akarja mondani Péter által, hogy az egykori vádlók most már vádlottak. Ők azok a ti, akik Jézust megfeszítették, és ezeknek az embereknek azt kell hallaniuk, hogy a Jézus Krisztus neve az egyetlen név, amelyet Isten arra adott, hogy általa üdvözülhessenek. Tudjátok, milyen döbbenetes dolog ez? Hogy csak az a Jézus Krisztus adhat nekem kegyelmet, akinek a haláláért én közvetlenül felelős vagyok. Ez a név, testvérem, a te egyetlen reménységed is. És hirdetem a Jézus Krisztus nevére a megtérésnek, a bűnbánatnak és a bűnbocsátnak az evangéliumát. Ez az Isten az, aki itt ma is elkészítette a bizonyságtételnek az alkalmát. A kérdés csak az, hogy vajon te meghallod-e ezt? Harmadik és utolsó örömhíre ennek a mai igének, hogy az a Szentlélek, amelyik bizonyságtételre indítja Pétert és Jánost, később István diakónust, aztán a többi apostolokat is, ez a lélek oly hatalmas lélek, hogy az ellene szegülőket ott és akkor el tudja némítani. Az, amit Jézus Krisztus mond, amikor lecsendesíti a tengert, hogy hallgass és némulj el, igaz ezekre az emberekre nézve is. Abból látszik, hogy milyen lélek van bennük, hogy ők csak álmélkodni tudnak azon, hogy milyen bátran tesznek bizonyságot ezek az apostolok, de megtérni nem tudnak. Abból látszik, hogy milyen lélek van bennük, hogy noha Pünkösd ünnepén ott volt az a hatalmas tömeg Jeruzsálemben, akik közvetlenül nem voltak felelősek Jézus Krisztus haláláért, csak közvetetten, úgy, ahogy én és te, és bennük mégis munkálkodott a Szentlélek, mert úgy érezték, ugyanezen szavak hallatára, hogy ti feszítettétek meg a názáreti Jézus Krisztust, mintha szíven találták volna őket, és megtértek, és bűnbánatra jutottak, és megkeresztelkedtek bűneiknek a bocsánatára. Ezek az emberek viszont nem tudnak megtérni, mert nem adatik nekik az a kegyelem, hogy a Szentlélek bűnbánatra indítsa őket. Csak azon tudnak tanakodni, hogy hogyan némítsák el az apostolokat. Csak azon tudnak tanakodni, hogy vajon mit tegyenek a Jézus Krisztus neve terjedése ellenére. Elképesztő dolog. Ott és akkor Péterék által a nagy tanácsnak a nagypénteki felelőssége a szemükbe mondatott, és Isten a gonosz erőket visszaparancsolja a lélek által. Nem adják fel a harcot, továbbra is tervezgetnek majd, továbbra is cselekednek majd. De ott és akkor meg kellett hátrálniuk. És ezt végzi el bennük a lélek. Némulj el, hallgass, amikor az Isten szent lelke munkálkodik. És milyen nevetséges erőködés az, amit megpróbálnak, megtiltjuk nektek. hogy a Jézus Krisztus nevében tovább tanítsatok, hogy tovább gyógyítsatok. Kicsodák ők, mondjátok meg, hogy parancsolni akarnak. Egy valaki parancsolhat, ez pedig az Úr, és ők azt nem ismerik fel, hogy pont ellene cselekesznek, és nem emberek ellen való az ő harcuk. Az apostolok erre úgy válaszolnak, nem tehetjük meg azt, hogy ne szóljunk arról, amit hallottunk és láttunk. Testvérem, tudod, hogy milyen gyönyörűséges iga ez? És ez a pünkösdi gyülekezeteknek mindenhol, szerte a hazában és az egész keresztény világban a felelőssége és a feladata, ez a te feladatod is, hogy mindarról, amit láttál és hallottál, egy pünkösd ünnepén, amivel meggazdagítottál, te magad is szólj. Mert akiben Isten szent lelke munkálkodik, az nem teheti meg azt, hogy ne szóljon arról, amit látott és hallott, amit belső lelkiképpen megtapasztalt, aki tudja azt, hogy Isten mi mindent végzett el érte. Testvérem, ez számodra is egy döntési helyzet. Előszeretettel utaljuk csak a konfirmandusok figyelmébe ezt az igét, de hadd szóljon ma egészen személyesen hozzád, és ezzel fejezem be. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Aki megtapasztalta azt, és megismerte azt, hogy kicsoda az Úr, hogy mit cselekedett meg érte, az ne hallgasson, az szóljon és szolgáljon Istennek a dicsőségére. Így legyen. Ámen. Édesatyánk, köszönjük néked, hogy az első pünkösd óta te egyre növeled a megtérőknek, a megkeresztelkedőknek a számát. Köszönjük néked azt, hogy immár nem csak az ősi nyelven, hanem a mi anyanyelvünkön is hirdethetik számunkra az Istennek az igéje. Köszönjük, hogy a mi nyelvünkön olvashatjuk a te drága igédet, mert te minket teljesen személyesen így akarsz megszólítani. Köszönjük néked, Urunk, azt, hogy tanítást és eligazítást vehettünk a mai igéből. Hisszük azt, hogy te magad voltál az, aki szóltál hozzánk. Végezd el bennünk azt, hogy valóban örök életre való buzgó forrássá lehessen bennünk a Szentlélek Úristen. Urunk, hadd könyörögjünk a mi gyülekezetünkért. Hadd könyörögjünk újbóli megtérésekért, újjászületett életekért. Hadd könyörögjünk bizonyságtévőkért, azokért, akik Jézus Krisztus nevében járnak, az ő nevével tesznek bizonyságot. Urunk, hadd könyörögjünk református anyaszentegyházunk megújulásáért. Köszönjük a megannyi biztató jelet. Köszönjük azt, hogy hirdetetik tisztán a te igéd, és hogy árad a lélek, és hogy életeket választasz magadnak. És Urunk Istenünk, ezen a szomorú és gyászos dátumon, ennek a nemzetnek a tragédiájának napján és évfordulóján, a magyar nemzetnek a nagypéntekén, hadd fohászkodjunk a te választott népedért, a magyarságért, amely fennen hordozta mindig a te nagy nevednek dicséretét, amely bástyája volt a kereszténységnek, és amely az emberek részéről meg annyi hálátlanságra és igazságtalanságra talált. Urunk, ma, amikor énekeljük majd nemzeti imádságunkat, hadd kérjük azt majd, hogy ne csak áld meg, hanem ahogyan a költő fogalmazott, szánd meg, Urunk, szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Bal sorsakit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. Urunk, reménységünk csak Jézus Krisztus nevében lehet. Ezért az ő nevében kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.